Tekintsünk egy kicsikét vissza, Jézus útját szemléljük, miközben Jézus úton van Jeruzsálem felé, úton van az ő felemeltetése felé, és ahogyan már jó pár alkalommal mondtam, ez a felemeltetés, ez jelenti Jézusnak az elutasítását, az ő megvetését, az ő keresztre feszítését, de jelenti az ő megdicsőülését, feltámadását és mennybe menetelét is. Az elmúlt hetekben láttuk az irgalmas szamaritánust, láttuk, hogy hogyan lehet tettekkel szeretni, aztán láttuk Máriát és Mártát, hogy hogyan lehet a jelenléttel szeretni, aztán láttuk azt, hogy hogyan lehet a cselekvésben, a jelenlétben, az imádságban igazán embernek lenni, igazán szeretőként élni. Azután pedig két héttel ezelőtt Jézus és a gazdagság témát jártuk körül, és kiderült, hogy van fontosabb, mint a gazdaság, van fontosabb, mint a gazdagság, ez pedig Istennek az országa. És akkor majdnem úgy, mint egy jófajta magazinban, ezek után, a komoly dolgok után jönnének sokkal könnyedebb témák, aminek azt a címet lehetne adni, hogy Jézus és a bulvárhírek. Mert hogy bulvárhírek nem csak a 21. században vannak, nem csak a 20. században voltak, hanem már Jézus korában is. És ezek a bulvárhírek, ahogyan azt már megszokhattuk, általában olyan hírek, amelyek valakiknek mindig is nagyon fájdalmasak. A többiek pedig mindig örülhetnek, de jó, hogy nem nekünk fáj. Azt hiszem, hogy erre lehetne sorolni a példákat hosszan és hosszan, de ettől azt gondolom, hogy egészen nyugodtan eltekinthetünk. Jézushoz is visznek ilyen híreket. Jézust is megkeresik az ilyen hírekkel, és neki is nekiszegezik azt a kérdést, amit talán nekünk is néha, na ehhez mit szólsz? Na ehhez akkor te mit tudsz mondani? Nemrégiben beszélgettem jegyesekkel, és ott mondta a mennyasszony, hogy hát igen, vannak olyan kérdések, amiket neki néha föltesznek, hogy ő mégiscsak templomba járó, de hát ő neki fogalma sincs, hogy mi a válasz. Akkor, amikor valakivel valamilyen tragédia történik, na akkor ezt miért engedte meg az Isten? Akkor erre mit lehet mondani? Még mielőtt bármit is mondanék, nézzük meg, hogy mit mond erre Jézus. Érkeztek pedig néhányan abban az időben, beszámolva neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus összekeverte az áldozatukkal. És válaszolva mondta nekik, gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek lettek minden más galileainál, hogy ezt szenvedték el. Dehogy! Mondom nektek azonban, ha nem tértek meg mindnyájan, hasonlóan elvesztek. Vagy az a 18, akire a torony rádölt Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok, hogy ők adósabbak lettek minden embernél, akik Jeruzsálemben laknak. Dehogy! Mondom nektek azonban, ha nem tértek meg mindnyájan, hasonlóan elvesztek. Mondta pedig ezt a példabeszédet. Fügéje lévén valakinek előtette a szőlőjében, és jött keresve gyümölcsöt rajta, és nem talált. Mondta pedig a vincellérének. Nézd, 3 éve azóta, hogy jövök keresve gyümölcsöt ezen a fügefán, és nem találok. Vágd hát ki, minek használja még a földet is? Azt pedig válaszolva mondja neki, Uram, hagyd még meg ebben az évben is, amíg körbeásom és megtrágyázom, és csak hozd gyümölcsöt addigra, ha pedig mégsem, akkor kivágod. Eddig Jézus reakciója a bulvárhírekre, és amit majdnem elfelejtettem mondani, hogy ez Lukács evangéliumának 13. fejezetében található, az első 9 versben. Amit látunk, felháborító hírek. Olyan hírek, amellyel valóban oda lehet menni bármilyen vallási vezetőhöz, bármilyen bölcs emberhez, neki lehet szegezni ezt a kérdést, hogy na ehhez akkor most mit szólsz? És úgy gondolom, hogy ezek olyan hírek, amellyel bárkit sarokba lehet állítani. De nézzük meg közelebbről, mit is tesz Jézus akkor, amikor őt sarokba állítják. Érkeznek hozzá emberek, és egy felháborító eseményről hoznak hírt. Két okból is felháborító ez az esemény. Az egyik, az, ami történik, az önmagában felháborító. Hiszen bizonyos galileai emberek áldozatot mutattak be Istennek, és miközben ezt tették, eközben Pilátus megölte őket, Ezt lehet érteni az alatt a kifejezés alatt, hogy Pilátus összekeverte az ő vérüket az áldozattal, hiszen az áldozat az nagyjából azt jelentette, hogy bizonyos állatokat levágtak, ezeknek az állatoknak mindig kifolyatták a vérét, hát Pilátus is gondoskodott arról, hogy ezeknek az embereknek, akik áldozatot mutattak be, nekik is legalább annyira kifoljon a vérük. És akkor, amikor az ember a legszentebb cselekményt hajtja végre, amikor a vallását a legmélyebben éli meg az áldozatban, akkor egy ilyenfajta leszámolás, akkor egy ilyenfajta, hogy úgy mondjam, állami terror cselekmény, azt gondolom, hogy teljes mértékben elítélendő. Mit lehet ilyenkor tenni? Mit lehet ilyenkor mondani a felháborodáson túl? De ez az esemény ez azért is felháborító, még mielőtt megnéznénk Jézus válaszát, mert valami olyasmi hallatlan dolog történik, ami az ember legmélyén háborít fel. Az Ószövetségben és Jézus korában is volt egy olyan meggyőződés, hogy ahogy az ember él, olyan sorsban részesül. Ez a felfogás, ez bennünk is él többé-kevésbé. És ez alapján, akkor, hogyha valakivel ilyesmi történt, akkor az azt jelentette, hogy az illető nagyon is bűnös. De akkor, hogyha valaki áldozatot mutat be, akár a saját bűneiért mutat be áldozatot, akkor micsoda Isten az olyan, tehetnénk fel a kérdést, aki nem védi meg azt az embert a terroristáktól, vagy az államhatalomtól, akik ezeknek az embereknek ártani akarnak. Hát érdemes-e áldozatot bemutatni akkor, hogyha ez az embernek az életébe kerül? És azt gondolom, hogy ezek a kérdések nagyon mélyen fölháborítanak bennünket. Mert emlékeztetnek bennünket egy olyan fajta bizonytalanságra, amire Isten ebben az esetben úgy tűnik, hogy egyáltalán nem akar választ adni. Mint hogyha Isten itt elhagyná azokat az embereket, akik életük kockáztatásával áldozatot mutatnak be neki. Mint hogyha úgy nézne ki a helyzet, hogy az ember szereti Istent, az ember odafordul Istenhez és áldozatot mutat be neki, és Isten pedig még csak nem is vigyáz rá. Hát akkor érdemes áldozatot bemutatni. Hát akkor, kedves Jézus, mit szólsz ehhez? És azt gondolom, hogy ehhez Jézus tulajdonképpen nem szól semmit. Jézus csupán egyetlen egy dologra mutat rá, arra, hogy ilyenkor mi emberek hogyan gondolkodunk. Arról, hogy itt mi történt, ezt az eseményt Jézus nem kommentálja. Hogy ez így jó volt-e, vagy nem volt-e jó, hogy ez így helyén való volt-e, vagy nem volt-e a helyén való, ehhez Jézus nem szól semmit. Mert ő mit mond? És válaszolva mondta nekik. Gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek lettek minden más galileainál, hogy ezt szenvedték el? Dehogy. Mondom nektek azonban, ha nem tértek meg mindnyájan, hasonlóan elvesztek. Jézus semmit nem szól ahhoz, hogy itt mi történt. És úgy gondolom, hogy ennél a semminél egy pillanatra érdemes megállni. Ott, ahol Jézus nem szól semmit, ott Jézus nem azért nem szól semmit, mert őnek éppen ilyen kedve van, vagy mert ő nem akar szólni, hanem talán azért, mert ilyenkor nem nagyon lehet mit szólni. Mert ez a helyzet, ez valóban felháborító, egyet lehet tenni, együtt lehet érezni. Az, amit Jézus tesz, az tulajdonképpen annyi, hogy rámutat arra, hogy hogyan gondolkodnak azok az emberek, akik ott vannak. És azt gondolom, hogy ez a semmi, és az, amit Jézus mégiscsak mond, az egy nagyon-nagyon bölcs dolog. Jézus nem ezekkel a galileaiakkal van elfoglalva. Jézus nem a bulvár hírre figyel. Jézus nem kommentálja az eseményeket, mint valamilyen jó vagy kevésbé jó újságíró. Jézus azokra az emberekre figyel, akik oda mennek hozzá, akik itt és most hallgatják őt. És Jézus ezzel a lehető legnagyobb bölcsességre tanít meg. Addig, amíg kívül vagyunk egy eseményen, addig nem találkozhatunk se Istennel, se emberrel, se önmagunkkal. Amíg kívül vagyunk, addig csak szemléljük az eseményeket, és addig nem teszünk mást, mint amit valószínűleg ezek az emberek is tettek, vagy amit talán mi is sokszor teszünk, különböző ítéleteket hozunk. Átgondoljuk, hogy jó, ez és ez történt, vajon miért történt? Vajon ki lehetett a hibás? Vajon miért történt ez így? És ilyenkor nagyon gyorsan megtaláljuk a bűnbakot, megtaláljuk azt a valakit, akit lehet szídni, és ahogyan nem túl szépen, de mondani szokás, szídjuk a rendszert. Vagy innen, vagy onnan, vagy amonnan. Ez teljesen mindegy. És miközben ezt tesszük, eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az emberektől, és nem utolsó sorban eltávolodunk saját magunktól is. És ezzel belekerülünk egy olyan örvénybe, amelyből tulajdonképpen nagyon nehéz kimászni, mert csak azt látjuk, hogy ez is rossz, az is rossz, amaz is rossz, ez se vezet sehova, az se vezet sehova, semmi értelme az egésznek. Jézus ezt leplezi le, amikor azzal kezdi, hogy gondoljátok. Megkérdezi ezeket az embereket, hogy hogyan is gondolkodtok. Amikor nekem szegezitek ezt a kérdést, hogyan is gondolkodtok, mi van bennetek? Mi az, ami benneteket most foglalkoztat? Mi az, amit ti erről a helyzetről elgondoltok? Hát a legegyszerűbb. Hogy ezek a galileaiak olyan bűnösek voltak, hogy ők megérdemelték. Hogy ővelük így bánjanak el. Bármennyire is felháborító dolog történt, ha az Isten igazságos, gondolják ezek az emberek, akik megkérdezik Jézust, akkor ő jogosan számolt le. Most, hogy Isten leszámol, vagy nem számol le, persze, hogy nem számol le Isten, de ez egy teljesen másik kérdés. Ezek az emberek, akik oda mennek Jézushoz, ezek önmagukban számolnak le, hogy úgy mondjam, Isten nevében. És miközben ezt teszik, eközben nem veszik észre, hogy bennük mi zajlik. És ezért mondja Jézus, gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek lettek minden más galileainál, hogy ezt szenvedték el. Érdekes, hogy Jézus fogalmaz, hogy bűnösek lettek. Vagyis bűnössé váltak. Vagyis annyi mindent vétkeztek, hogy ezt érdemelték meg. És ezért szenvedték el. Végre lehet csámcsogni. No akkor vajon mit tettek? No akkor vajon mit is követtek el? És Jézus azt mondja, dehogy. Semmi köze a valósághoz, annak, amitről itt gondolkodtok. Jézus leleplezi ennek a gondolkodásnak a valótlanságát, az igazságtalanságát, az igaztalanságát. És ehelyett Jézus egy egészen más utat mutat. Mondom nektek azonban, ha nem tértek meg mindnyájan, hasonlóan elvesztek. Vagyis Jézus egy újra formálódásra hív meg, vagyis Jézus a jelenlévőkről szól. Az egy dolog, hogy mi történt a galileaiakkal. De mi van bennetek? Hogyan vagytok jelen ti? Egy ilyen helyzetben kétféleképpen lehet találkozni ezzel az eseménnyel. Az ember vagy kívül marad, vagy pedig együtt érez. Ha kívül maradunk, akkor mindig megmaradunk a mutogatásban. A hibás keresésben, vagy pedig a magunkra mutogatásban. Igen, ez azért van, mert én ezt ott rontottam el, hogy... És akkor ezt lehet folytatni. Vagy pedig bevonódunk, és észrevesszük, hogy szükségünk van valamire. Szükségünk van a megtérésre. Na ez a megtérés egy olyan szó, amit lehet, hogy nem szeretünk. Egy olyan szó, ami talán furcsa, talán régies, talán olyan távoli szó. Az eredeti görögben ez a szó ez annyit jelent, mint a gondolkodásnak az átformálódása. Arról van tehát szó, hogy a gondolatainkat, a gondolkodás módunkat kellene megújítani, új szemmel, új szemüveggel, új gondolatokkal kellene szemlélni ezt az eseményt. Felmerül a kérdés, hogy hogyan. Úgy, hogy ne vesszünk el, mondhatnánk a szöveg alapján, hiszen ha nem újulunk meg, akkor mindannyian elveszünk, mondja Jézus. Vagyis, addig, amíg csak a másikra mutogatunk, addig, amíg csak a hibást keressük és másokat hibáztatunk, vagy magunkat hibáztatjuk, amíg a hibásra figyelünk, amíg a bűnre és a bűnösre figyelünk, addig betölt bennünket a bűn, a bűnös, a bűnkeresés, és már egyáltalán nem Istenre figyelünk, csak a bűnre, és ettől kezdve ez a bűn, ez a rossz fog bennünket meghatározni, és amennyire meghatároz bennünket a rossz, annyira távolodunk el Istentől, embertől és saját magunktól. Vissza kell hát térni Istenhez, önmagunkhoz és embertársainkhoz. Hogy pontosan hogyan, azt Jézus később fogja elmondani. És hogy Jézus ezt mennyire komolyan gondolja, erre mutat rá azzal, hogy megtetézi mindazt, amit mondanak neki. Jó, ti beszéltek ezekről a galileaiakról, de akkor mondok nektek én is egy hasonló történetet. Vagy az a 18, akire a torony rádölt Siloámban, és megölte őket, gondoljátok, hogy ők adósabbak lettek minden embernél, akik Jeruzsálemben laknak? Egy hasonló helyzet. Azzal a különbséggel, hogy akkor, amikor Siloámban rádölt a torony ezekre az emberekre, akkor ott nem egy konkrét ember, konkrét bűne következtében következett be a tragédia, a halál, hanem egy baleset történt. Persze, meg lehet nézni, ki volt a hibás, hogy emberi mulasztás történt akkor, amikor tervezték vagy kivitelezték a tornyot. Erről sokat lehet beszélni. Híradókban hallunk is erről eleget. Vagy meg lehet nézni, hogy milyen életet éltek azok, akik ott voltak a torony alatt, akikre rádölt ez a torony. De Jézus itt is ugyanazt mondja, hogy ők semmivel sem voltak bűnösebbek. Mondom nektek azonban, ha nem tértek meg, mindnyájan hasonlóan elvesztek. Vagyis hosszan lehetne sorolni a példákat, hogy mi minden tragédia történik, hosszasan lehetne sorolni a példákat, hogy mi minden történik emberekkel, ahol el lehet kezdeni mutogatni másokra, ahol el lehet kezdeni az ujjalmutogatást, ahol el lehet kezdeni a hibáztatást. És azt gondolom, hogy mi emberek olyanok vagyunk, valahogy úgy vagyunk beállítva, vagy egy olyan világban élünk, ahol abban a tévhitben vagyunk benne, hogy ezzel az ujjal mutogatással rendet lehet rakni. És akkor itt megint csak hosszú-hosszú sorban lehetne sorakoztatni a példákat. Akár csak eszünkbe juthatnak a legutóbbi választások előtti szlogenek, hogy majd megkeressük a bűnöst, és akkor majd jobb lesz. Vagy eszünkbe juthatnak akár mai szlogenek is, hogy ki a bűnös, és hogyha megtaláljuk a bűnöst, attól jobb lesz. De hogy is lesz jobb? Semmivel sem lesz jobb. Attól, hogy tudjuk azt, hogy ki követte el, és az illetőt jól megbüntetjük, azzal bennünk az igazság érzet helyre áll. De semmi több nem történik. Természetesen ez az igazság érzetnek a helyreállása, ez egyáltalán nem utolsó szempont. Ez nagyon is sokat jelent nekünk. De ettől a helyzet nem oldódik meg. Attól, hogy elkezdünk, visszatérve az evangéliumi példákra, újjal mutogatni, hogy a csúnya Pilátus, a csúnya galileaiak, vagy azok, akikre rádölt a torony, hogy ők milyen bűnösök voltak, ettől még ők nem támadnak föl. Ettől ők még nem térnek vissza az életbe. Ettől ők még tökéletesen életképtelenek lesznek, és ugyanolyan halottak maradnak. Sőt, akkor, hogyha sikerült volna kideríteni, hogy ennek a toronynak az összedőlésében ki volt a hibás, és miért dőlt össze a torony, ettől, akik a torony alatt maradtak, azok egyáltalán nem lesznek jobban. És a hozzátartozók sem lesznek jobban. A veszteség ugyanúgy megmarad. Csak tudjuk azt, hogy kire lehet újjal mutogatni. Hogy igen, ő az, aki miatt ez történt. De ami történt, az megtörtént. Az megváltoztathatatlan. Az egyetlen egy dolog, ami ebben a helyzetben megváltoztatható, az egyetlen dolog, amin itt lehet változtatni, és ahol ki lehet szállni ebből az ördögi körből, ez a saját gondolkodásunk. Az a mód, az a szemüveg, ahogyan ezekre az eseményekre tekintünk. És hogy ez hogyan is működik, erről mond el Jézus egy példabeszédet. Fügéje lévén valakinek elültette a szőlőjében, és jött keresve gyümölcsöt rajta, és nem talált. Mondta pedig a vincellérének. Nézd, 3 éve azóta, hogy jövök keresve gyümölcsöt ezen a fügefán, és nem találok. Vágd hát ki, minek használja még a földet is? Azt pedig válaszolva mondja neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben is, amíg körbeásom és megtrágyázom, és csak hozz gyümölcsöt addigra, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Ezzel a példabeszéddel kapcsolatban Nagyon fontos, hogy Jézus ezt itt és ebben a helyzetben mondja el. Ez a példabeszéd erről a helyzetről szól, semmi másról. Vagyis mindenféle olyan értelmezés, ami ezt a példabeszédet kiragadja ebből az összefüggésből, hogy jó, de mi lesz akkor, ha, vagy hogyan mutogassunk újjal, hogyha ebből az összefüggésből ezt kivesszük, ezt a példabeszédet, akkor nagyon nagy tévutakra kerülhetünk. A másik félreértés pedig, hogyha ezt a példabeszédet elkezdjük úgy értelmezni, hogy Isten az Úr, és valamilyen fajta Isten szolgálja az, aki azt mondja, hogy jó, hát most még mégsem vágt ki. Mert hogyha így értelmeznénk ezt a példabeszédet, akkor hová jutunk? Oda jutunk, hogy van egy gonosz Isten, aki el akarja pusztítani az embert, és vannak bizonyos jó emberek, akik visszatartják Istent attól, hogy ő pusztítson. Vagyis ez odáig vezet, ez a fajta értelmezés, hogyha Isten tesszük meg ennek a szőlőnek az urává ebben a példabeszédben, hogy ítéletet mondunk Isten fölött. És jobban bízunk magunkban, emberekben, mint az Istenben. Hát Jézus sok mindent szeretett volna mondani ezzel a példabeszéddel, de ezt egészen biztosan nem. És ezt azért gondoltam megemlíteni, hogy lássuk azt, hogy mennyire ki lehet csiklani egy-egy ilyen példabeszédnek az értelmezésénél, de most nézzük meg azt, hogy itt miről is van szó. Valaki szeretne fügét enni, de nem talál. És ez a nem találás az, ami fölháborító. Fölháborító, hogy terméketlen ez a fügefa. Használja a földet, szívja a földből a vizet, szívja a földből a tápanyagot, szép nagy leveleket hoz, csak éppen gyümölcs nincsen rajta. Ez a terméketlenség, a fügefának ez a terméketlensége a fölháborító. De mi van emögött a terméketlenség mögött? Egyáltalán nem az, amire mi elsőre gondolnánk. Hiszen itt lehet újjal mutogatni a csúnya fa. A csúnya fa nem jól működik, mert a csúnya fa nem hoz gyümölcsöt. Hiába a víz, hiába a trágya, hiába a jó levegő, hiába minden, a csúnya fa. De nem erről van szó. Ugyan a fa a hibás, valóban, de ez a hiba, ez sokkal mélyebben van, mint az a pont, hogy bűnös vagy nem bűnös. Lehet, hogy egy fa nem hoz gyümölcsöt, de a fára azt mondani, hogy ez a fa bűnös, mert nem hoz gyümölcsöt csak azért se, vagy csak azért is, hogy engem bosszantson, hát ez meglehetősen nevetséges. Legalább ennyire nevetséges az az ujjalmutogatás, amiről az előbb volt szó. Miről van szó? Arról van szó, hogy ez a fa egy olyan helyre vagy helyzetbe került, hogy képtelen gyümölcsöt hozni. Ez a fa olyan helyre, helyzetbe került, ahol nem tud úgy élni, ahogyan neki élnie kellene. A fa sebzett, a fa talán beteg, és innentől kezdve nem az, aminek elültették, nem az, aminek Isten megteremtette. Talán úgy is fogalmazhatunk nagyon-nagyon egyszerűen, ez a fa nem az, ami, vagy nem az, aminek lennie kellene. Ez a fa nem tud önmaga lenni. És miközben ez a fa nem tud önmaga lenni, eközben ettől mindenki szenved. És milyen gyakran vagyunk mi emberek is így, hogy nem tudunk önmagunk lenni, ezt talán néha még érzékeljük is, hogy hú, ez így nagyon nem jó, de változtatni nem tudunk. És akkor, amikor ilyenkor elkezdenek még újjal mutogatni és fenyegetőzni, hogy na de hogyha nem tudsz megjavulni, akkor annak ilyen és amolyan vége lesz, hát nagyon jól tudjuk, hogy az ilyenfajta fenyegetőzésekkel egyáltalán nem megyünk semmire. Csupán csak arra, hogy elmélyül az a nehézség, az a probléma, ami miatt eddig sem tudtunk egyről a kettőre jutni. De tovább léphetünk egyel, ez a fa, amely nem hoz gyümölcsöt, azáltal, hogy nem önmaga, ezáltal tulajdonképpen nem az ami, és ettől kezdve semmi sem akadályozza meg, hogy kivágják. Hiszen akkor, hogyha ez a fügefa nem is hoz fügét, hogyha ez a fügefa nem is igazi rendes fügefa, hát akkor, ha ide egy fügefát ültettek, akkor minek ide? Akkor, hogyha mi nem vagyunk önmagunk, akkor akár ki is lehetne bennünket húzni a névsorból. De a példabeszédbeli válasz erre a helyzetre mégsem az, hogy ezt a fát kivágják. És itt jön Jézus válasza. Itt jön Jézus válasza, hogy még ne vágd ki. Uram, hagyd még meg ebben az évben is, amíg körbeásom és megtrágyázom, és csak hozz gyümölcsöt addigra. Ez a fa odafordulást kap, szeretetet kap, megértést kap, nem fenyegetést, hanem az eddigieknél is sokkal-sokkal több törődést. És ez az, amivel a fa termékenyé tehető jó esetben. Azt hiszem, hogy aki már valaha is látott fát és kertészkedett, az nagyon jól tudja, hogy ez a módszer, ez bejöhet. Ez a módszer hozhat gyümölcsöt. Az összes többi módszer, hogyha például az ember kivágja a fát, akkor az a fa már biztosan nem fog gyümölcsöt hozni. Ha megtrágyázzák a fát, akkor, hogyha körülássák a fát, akkor, hogyha talán még többet öntözik azt a fát, akkor van esély arra, hogy ez a fa hozzon gyümölcsöt. Vagyis Jézusnak és Istennek erre a helyzetre az a válasza, hogy az emberi sebzettségeinkre, arra, amikor csak másokra tudunk mutogatni, arra nem az a válasz, hogy elkezdünk önmagunkra mutogatni, vagy elkezdjük meghallani, hogy ránk hogyan mutogatnak, hanem az a válasz, hogy észrevesszük Istennek a felénk fordulását, Istennek az odafordulását felénk, Istennek a szeretetét, azt, hogy ő hogyan szeretne táplálni bennünket. Mert Istennek nem az a célja, hogy mi terméketlen fák legyünk, hanem sokkal inkább az a célja, hogy tudjunk valóban élni. Hogy életünk legyen és bőségben legyen, ahogyan Jézus mondja egy másik helyen. Vagyis Jézusnak a válasza erre, az egész helyzetre, az pontosan az ellenkezője a mi válaszunknak. Akkor, amikor mi elkezdünk újjal mutogatni, akkor Jézus bennünket még nagyobb szeretettel vesz körül. Meglehetősen furcsa magatartás. Nem az a magatartásmód, amit mi talán megszoktunk, vagy amit talán elvárnánk, vagy amit talán úgy gondoljuk, hogy megérdemeltünk volna. Egészen más út az, amin Jézus jár. De ez az az út, ami életet ad, ez az az út, ami valóban gyümölcsökhöz vezet. Mert a gyümölcs az nem a fa erőlködéséből fakad. A gyümölcs az nem abból fakad, hogy az ember valamilyen módon elkezdi kikényszeríteni a fából azt a gyümölcsöt. A gyümölcs abból fakad, hogy a fa meg tudja élni azt, ami. És akkor, hogyha mi keresztény emberek vagyunk és kapcsolatban vagyunk Krisztussal, akkor mi is meg tudjuk élni azt, hogy jók tudunk lenni, hogy szeretni tudunk, nem azért, mert állandóan erőlködünk, hanem azért, mert azok vagyunk, akiknek az Isten megteremtett bennünket. Azok között, a körülmények között, ahol éppen vagyunk, akkor is, hogyha ezek a körülmények nem feltétlenül mindig a legrózsásabbak, legszebbek, vagy legideálisabbak. Jézusnak a válasza erre a helyzetre a még több szeretet. És ez a még több szeretet, ez pontosan abban nyilvánul meg, ahová Jézus tart. Nem véletlenül útközben mondják ezt neki. Mert Jézus hová tart? Jeruzsálem felé, az ő felemeltetése felé. Mondhatnánk úgy is, az ő kereszt halála és feltámadása felé. És innen nézve talán azt is mondhatjuk, hogy Jézus pont abban az irányban van, Jézus pont arra felé megy, ahol ő lesz az említettekhez nagyon is hasonló áldozat. Olyan áldozat, akit ártatlanul kivégeznek. Olyan áldozat, akire ugyan nem a torony dől rá, meg nem Pilátus szúratja le, hanem keresztre feszítik. Azért, mert Jézus azonosul az áldozattal. Ezt jelenti az, hogy körbeássa és megtrágyázza, ezt jelenti az, hogy Jézus szeretne még nagyobb szeretettel körülvenni bennünket. És minden egyes esetben, amikor belemerülünk az egymásra vagy magunkra való mutogatásba, akkor ezt tévesztjük szem elől. Jézusnak ezt a felénk fordulását. Azt, hogy ő továbbra is közel van, és hogy ő továbbra is arra felé megy, hogy azonosuljon velünk, és közel legyen hozzánk. Hogyan lehetne mindezt összefoglalni? Jézus egészen más szemüvegen keresztül szemléli a világot, mint ahogyan a különböző szenzációkra éhes ember. A szenzációkra éhes ember azt keresi, amin lehet csámcsogni, azt keresi, ahova lehet mutogatni, azt keresi, hogy hogyan tudhatna eltávolodni a saját fájdalmaitól, a saját kérdéseitől. Jézus pont fordítva, szerető, elismerő szemüvegen keresztül néz bennünket, és azt nézi, hogy hogyan tudna közelebb jönni hozzánk. Hogyan tudna találkozni velünk. És innen nézve, Jézus számára minden egyes tragédia, minden egyes nehézség meghívás a nagyobb szeretetre. Arra, hogy ő szeressen jobban bennünket. Az ember feladata pedig a megtérés, a megújulás, vagyis az, hogy egyre inkább ezen a szemüvegen keresztül tudjuk szemlélni az életünket. Az, hogy ezt a szemüveget tudjuk használni a hétköznapokban, hogy fölismerjük Jézusnak a közelségét. Mi keresztények nagyon sokszor abba a kísértésbe esünk bele, hogy jobbak akarunk lenni, mint Jézus. Többet akarunk tenni, mint Jézus. Aztán csodálkozunk, hogy kifáradunk. De mielőtt bármit is tennénk, érdemes észrevenni, hogy Jézus az, aki közel van. Jézus az, aki közel jön, és előfordulhat az, hogy az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan rajtunk keresztül szeretne közelebb jönni másokhoz. Ilyen van. De akkor is ő a kezdeményező. Ő a forrás, ő az, aki, hogy úgy mondjam, biztosítja azt, hogy gyümölcs teremjen. És ezzel kapcsolatban befejezésül irodalmi kitekintés helyett szeretnék egy kis személyes történetet elmondani az elmúlt hétről, ha már a múlt héten bibliórát nem tartottam, a múlt heti eseményekkel kapcsolatban. Mielőtt elindultam volna erre a lelki gyakorlatra, sikeresen elveszítettem a pénztárcámat, benne az összes irattal. Be akartam ülni az autóba, hogy elindulok, amikor kiderült, hogy az útlevelem kivételével semmilyen iratom nincs, se forgalmi, se jogosítvány, se semmi. És hát természetesen én is beleestem ebbe a jó kis másokra mutogatásba. Mindenki hibás volt, aki él és mozog körülöttem, különösen az, aki gondoskodott arról, hogy elveszem a pénztárcám, vagy nem gondoskodott arról, hogy másodperceken belül visszajusson hozzám. És ebbe a másokra mutogatásban, meg aztán magamra mutogatásban is egész jól sikerült elvesznem, így nagyon örömteli módon sikerült elindulnom. És amíg erre a lelki gyakorlatra utaztam, aztán tömegközlekedéssel végig ez forrongott bennem, hogy de rossz nekem. Egy nagyon érdekes tapasztalat volt, egyfajta meghívásként sikerült megélni ezt a pénztárca eltűnést, hiszen addig, amíg nem voltam itthon, addig értelem szerint nem tudtam semmilyen fajta intézkedést tenni, nem is akartam egyébként. Viszonylag gyorsan rádöbbentem arra, hogy iratok nélkül is lehet élni. Tehát attól, hogy fogalmam sincs, hogy hol vannak az irataim, ettől én még tudok teljesen jól lenni. Rádöbbentem arra, hogy az iratok ugyan nagyon is fontosak, de egyáltalán nem lényegesek. És ami döbbenetes volt, hogy természetesen hosszú idő alatt, de sikerült megtapasztalni azt, hogy az, hogy az én irataim hol vannak, hogy általam ismert vagy ismeretlen helyen vannak-e, és az, hogy én milyen kapcsolatban vagyok Istennel és emberekkel, a kettő között semmilyen összefüggés nincs. Vagyis akkor, hogy én csak azon bosszankodok, hogy hol vannak az irataim, mutogatok másokra, akkor semmivel sem vagyok jobb azoknál, mint akikre rádölt egymás, és lehetne sorolni a bulvár példákat. És csodálatos tapasztalat volt, hogy Isten jelen van, és a mai napnak a csodálatos tapasztalata, hogy a szükséges iratokat körülbelül 62 perc alatt sikerült pótolni. Vagyis igazából az, hogy felbosszantom magamat, az, hogy állandóan csak bosszankodok, az, hogy körülbelül másfél napig azon bosszankodtam, hogy mi is történt, ezzel egy óra tevékenységnek a bosszúját terjesztettem ki másfél napra. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egyáltalán nem érdemes. Egyáltalán nem éri meg. És itt jön az a szemüveg, amit Jézus ad nekünk. Hogy ő lehet, hogy sok problémát nem old meg. Lehet, hogy sok dologra nem ad választ. Nem kaptam választ arra, hogy hol vannak az irataim. Egészen mostanáig sem. Az újak azok megvannak, de a régiekről még mindig nem tudok semmit. Vannak olyan kérdések, amikre Jézus nem válaszol, mint ahogyan nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy na akkor most mi van azokkal, akikre rádölt a torony, mi van azokkal, akiket Pilátus kivégeztetett. Jézus a lényeges kérdésekre ad választ. Ő nem foglalkozik a csak fontos dolgokkal. Azért, mert a fontos dolgokban elég ügyesek és okosak vagyunk mindnyájan, hogy eljárjunk. Ezt ránk bízza. De a lényeges dolgokban önmagunknak kevesek vagyunk. Szükségünk van az ő jelenlétére, az ő közelségére. Ezt viszont minden egyes helyzetben nekünk ajándékozza.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották.